Kedves testvéreim, a mai áhítat alkalmából a lelki gyógyulás néhány alap lépéséről szeretnék szólni, amelyre óriási szükségünk van, és ennek érdekében, hogy ez a gyógyulás végbe menjen, szükséges, hogy komolyan vegyük a kiejtett szavainkat, a kimondott szót, a mögötte levő indítékot, tartalmat, indulatot vagy indulatmentességet, mert a szavainkkal építhetünk, gyógyíthatunk, vagy rombolhatunk mások és a saját lelkünkben. És ezzel kapcsolatban most a Zsoltárok könyvéből fogok két Zsoltárból felolvasni néhány igeverset, és utána néhány gyakorlati tanácsot mondanék, és így szólnék egy kicsit arról, hogy mekkora romboló ereje van a pletykálkodásnak, a susárlásnak, a rágalmazásnak, ezzel szemben pedig mennyire építő a tiszta, egyenes beszéd, a szeretetteljes megnyilatkozás, az egymás iránt való tisztelet kifejezése, az egymásért való imádság, a buzgó imádság. Tehát akkor a 6. Zsoltárból a 3. és a 4. verset olvasom fel először, most nem a Károlyi, hanem egy másik fordítás szerint. Könyörülj rajtam, Uram, mert gyönge vagyok, gyógyíts meg, hisz reszket minden tagom. A lelkem mélyen megrendült, Uram, meddig késleked el? Fordulj felém, Uram, s mentsd meg életemet. Irgalmasságodban szabadíts meg engem. Egyébként ez egy messiási zsoltár, tehát Jézus Krisztusra vonatkozik, az ő szenvedés történetére vonatkoztatható ez a néhány vers, és szeretném kiemelni, hogy igen, könyörülj rajtam, Uram, mert gyönge vagyok, gyógyíts meg, hisz reszket minden tagom. A lelkem mélyen megrendült, Uram, meddig késleked el? És a 32. Zsoltár 5. versét is felolvasom. De akkor megvallottam neked bűnömet, nem rejtegettem tovább vétkemet. Így szóltam, az Úrhoz megyek, és megvallom gonoszságomat. S te eltörölted adósságom, megbocsátottad bűnömet. Igen, a lelki gyógyuláshoz tartozik, hogy a bűneinktől próbáljunk szabadulni, azokat megvalva és megbánva mindenképpen. Tehát akkor néhány gyakorlati tanácsot szeretnék adni azzal kapcsolatban, hogy hogyan induljunk el a lelki gyógyulás útján. Hát mindenképpen az első és legfontosabb, hogy maradjunk Jézussal személyes kapcsolatba. Napközben is beszélgessünk vele, kérjük ki a tanácsát, ajánljuk fel a napunkat neki, töltsünk időt vele, hiszen ő a gyógyulás el nem apadó forrása a mi számunkra. Ezen felül önzetlen szeretettel szeretni szavainkkal és cselekvő szolgálatunkkal, megfeledkezve önmagunkról, ha így járunk el, akkor mindez gyógyítja a lelkünket, növeli a bízalmat és viszont szeretetet vált ki. Majd a végén szeretnék egy konkrét személyes példát is elmondani ezzel kapcsolatban. Rendkívül fontos a gyógyulásnál értékelni, tisztelni a másik ember munkáját, személyét, meglátni benne a jót, az értékeket, és ezen felül pedig elviselni gyengeségeit. Imádkozzunk gyógyulásáért, végezzünk diakóniai munkát, hiszen ez nagyon elesett mindenfelé, nagyon visszamarad a diakónia, a másokért végzett szerető szolgálat. Hallgassuk meg őt, nem szükséges tanácsokat osztogatni, elég, hogyha meghallgatjuk őt, és imádkozunk érte. Érdeklődünk iránta. És hát a gyógyulásnak az elsődleges, legfontosabb forrása, mint mondtam, vagy feltétele, hogy valljuk meg bűneinket, és bánjuk meg azokat. Tehát a 32. Zsoltár 5. versét, most már akkor a Károlyi fordítás szerint is felolvasom. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Hallhattuk, hogy amint a Zsoltáros, amint Dávid bevallotta bűnét, azonnal elvette az Úr, az nem csak a bűnét vette el, hanem a bűnének a terhét is, már nem nyomta az ő lelkét. Szabad volt, nem megmagyarázta Dávid a bűnt, hanem megvallotta. Ismerjük az 51. Zsoltárt, hogy milyen mélyen szántóan megvallotta a bűneit, és az Úr pedig meggyógyította az ő lelkét, és megbocsájtott neki. S Sajnos, testvérem, a gyógyulás sok esetben a lelkünkben amiatt marad el, hogy a bűneinket ápolgatjuk és azokhoz ragaszkodunk. Még egy másik gyakorlati tanács, amit én magam is tapasztaltam, ha meglátogatjuk a szegényeket, a mély szegénységben levőket, vagy a betegeket, ez gyógyítja a lelkünket, annak a lelkét, aki ezt a szolgálatot végzi, mert értékes áldásokban, örömökben lesz részünk. Ha elhanyagoljuk, akkor bizony Isten gazdag áldásától esünk el. Kedves testvéreim, rendkívül szükséges, hogy bizalmat építsünk egymás felé. Ne csak Isten tiszteleten találkozzunk, hanem személyes kapcsolatba kerüljünk egymással. Ajándékozzuk meg egymást a bizalmunkkal, hiszen a bizalom az ajándék. Megajándékozom a másik embert a bizalmammal. Természetesen nem arról van szó, hogy saját magunkról mindent kitárunk mindenkinek, mert ez balgaság lenne, de mindenképpen fokozatosan lehet ezt a bizalmat építeni gyülekezeten belül is, és másfelé is. A lelki életünk rákfenéje, ami miatt a gyógyulások elmaradnak, az tulajdonképpen a susárlás, a pletyka, a rágalmazás. A susárlást rágalmazásnak fordítja egy másik fordítás, de ide tartozik a pletyka is. A rágalmazás, amikor olyat mondunk a másikról, ami nem igaz, megvádoljuk őt, vagy ferdítünk vele kapcsolatban. A pletyka pedig azt mondjuk el, ami a másikról, amit hallottunk, és ami igaz. Hát egyik sem helyes, sőt, az Isten igéje átoknak mondja az ilyen beszédet. Úgyhogy a példabeszédek könyve 26. fejezetéből a 20. verset szeretném ezzel kapcsolatban felolvasni, mert a bölcs Salamon tanít minket a következőképpen: ha a fa elfogy, kialuszik a tűz. Ha nincs susárló, megszűnik a háborgás. Ha nincs rágalmazó, megszűnik a háborgás. Tehát ha a fa elfogy, kialuszik a tűz. Ha nincs rágalmazó, megszűnik a háborgás. Kedves testvéreim, a susárlás, a rágalmazás, vagy a másikról megfogalmazott pletyka megöli a testvérek iránti bizalmat, és félelmeket, görcsöket eredményez az ember lelkében. Ezért, kedves testvéreim, még a legnagyobb jó érdekében sem engedjük meg senkinek, hogy valakiről nekünk rosszat mondjanak. Kedves testvéreim, a szent cél nem szentesíti az alantas eszközöket. A rágalom, vagy a pletykálkodás, a másiknak a kibeszélése az alantas eszköz. Azzal nem lehet az Isten országát építeni. Sem bizalmat, sem szeretetet, sem tiszteletet nem lehet kifejezni. Nem lehet úgy a gyülekezetet védeni, vagy a testvéreket építeni, hogy ilyen eszközöknek adunk helyet, mint a pletyka vagy a rágalom. Kedves testvéreim, évekkel korábban, mint gyülekezeti vén és lelkész, azt gondoltam, hogy nekem szükségem van minden információra a gyülekezettel kapcsolatban, ahhoz, hogy megfelelőképpen lássak, helyes következtetésekre jussak, és tudjak segíteni a testvéreknek. Kedves testvéreim, ez egy óriási tévedés volt. És ezért a tévedésemért nagyon nagy árat fizettem, a lelki békességem lett oda, és évekig megterhelődtem. És valóban sok évre volt szükségem, hogy valamennyire meggyógyuljak. Se ilyen beszélgetés ne hallgassunk végig, se ilyen levelet ne olvassunk el, mert a lelkünk háborúságával, gyötrelmével fogunk érte fizetni. És bizony, ha mi megfertőződünk, akkor mások is megfertőződhetnek általunk. Mert ami a szívünkön, az fog kijönni a szánkon gyakran. Inkább tanácsoljuk azt, hogyha az illető nekünk valakiről valamit mond, akár igaz legyen, akár nem, hogy menjen el, akivel konfliktusa van, és beszélje meg vele. Hárítsuk el, hogy ne haragudjon, de nem érdekel a mondani valója. Ha bármilyen okból ezt nem tesszük meg, például nem akarjuk megbántani az illetőt, vagy tiszteletlennek gondoljuk azt, hogy beleszóljunk, és hát ilyen tanácsot adjunk neki, kedves testvéreim, akkor a lelki békétlenséggel fogunk ezért fizetni, és még mások is megfertőződhetnek. A gyógyulás és a helyes gondolkodás útja az, hogy tulajdonképpen azzal foglalkozzunk, amit a Jóisten ránk bízott. És azzal viszont ne foglalkozzunk, amit nem bízott ránk. És ne gondoljuk azt, hogy, hogy mindenkinek a terhét nekünk kell hordozni, főleg mindenkiről mindenféle információt, mert ezeket úgysem tudjuk megoldani. És ha beszélünk róla, attól még nem fog a probléma megoldulni, sőt, gyakran még nagyobb lesz a baj, mint amekkora volt. Sőt, van egy gyakorlati tanács, ami bevált, ne a problémáról beszélgessünk, hanem az illetővel beszélgessünk a problémáról. És a problémáknak a nagy része megszűnne, ha nem háta mögött valakiről beszélgetnénk, hanem az illetővel magával beszélgetnénk. És az bizalmat építenénk, és és sokkal jobban épülne a gyülekezet is. Sose zárjunk le viszont egy olyan beszélgetést, hogyha valaki szóba került, hogy legalább ne imádkozzunk érte. Ne imádkozzunk azért, akiről aki említésre került a beszélgetésben, ha már szóba került. És kérjünk az Istentől bocsánatot. A lelkiismeretünk gyakran jelezni is fogja, hogyha túlzásokba estünk, vagy hogyha olyan dolgot hallgattunk meg, amire nem lett volna szükségünk. Tulajdonképpen a másik testvérnek a kibeszélése lett a vége. Ameddig nem tanuljuk meg a kevés szólás és a bölcs hallgatás fontos leckéjét, addig nem várhatunk áldást sem az életünkre, sem a gyülekezetünkre. Ismerjük a 9. parancsolatot, de vajon alkalmazzuk ezt az életünkre nézve? Ne tégy a te felebarátod ellen hamis bizonyságot. Még egyszer megismétlem. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Hát mondhatja erre valaki, de hát én csak az igazat mondtam. Nem tettem hamis tanúbizonyságot. Kedves testvéreim, ezt hívják pletykálkodásnak. Hangolásnak. Ha pedig valaki meg van sértődve, vagy például haragszik a testvérére, vagy nem bízik benne, valami miatt, akkor amit mondani fog a testvéréről, testvéreim, mi fog történni? Hát tulajdonképpen a sértődésnek és a haragnak és a bizalmatlanságnak a lángjába fogan az ő szava. És azt fogja szétszórni, és azzal erdőket gyújt fel, a másik a testvéreknek a lelkét gyújtja föl. És hogyha hamisan szól valaki, akkor tulajdonképpen hazudik. És akkor a hazugság atyának a hálójába került. Ismerjük Jakab apostol leveléből, a 3. fejezetből azt a rendkívül fontos figyelmeztetést, amit talán érdemes lenne felolvasni, hogy a kimondott beszédnek, a nyelvünknek micsoda súlya és ereje van. Úgyhogy most akkor Jakab apostol leveléből, a 3. fejezetből én felolvasom mind a 10 verset. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lesz. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Képes az egész testét is megzabolázni. Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme a hajók is, noha mi nagyok és erős szelektő hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsintag, és nagy dolgokkal hányja magát. Íme csekély tűz, mi nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gyehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké, víziekész, megszelidíthető, és meg is szelidítetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jöjj ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Egyelőre csak eddig olvasom. Kedves testvéreim, azt mondja az Isten igéje Jakab apostol által, hogy ne akarjatok sokan tanítók lenni, mert súlyosabb felelősségünk lesz. Nyilván, aki tanít, annak óriási felelőssége van, hogy mit mond, hogyan képviseli Krisztust, mik az indítékai, és mennyire tiszta az a tanítás, amit a gyülekezeteknek vagy embereknek ad, hiszen emberek üdvösségéről van szó, akikért Krisztus meghalt, akikért Krisztus az életét adta. Tehát ez egy óriási felelősség. Csak azért, mert nincsen elég tanító, attól nem kell valakinek tanítóvá válni, csak hogyha az Isten erre elhívta őt, és alkalmassá tette. És az illető odaszánta a szívét is, nem csak az elméjét, hogy megtanuljon bizonyos dolgokat. Azt mondja az írás, hogy a lovak szájába zablát tesznek, hogy irányítani lehessen őket. Például hasznos munkára lehet fogni a lovat ezáltal. És kedves testvéreim, vajon az Isten zablát tesz a mi szánkba? Vagy zárt rak a mi szánkra? Kedves testvéreim, egyáltalán nem. Arra vár, hogy odaszánjuk önként a szívünket az imádságra, az igeolvasásra és az elmélkedésre. Miért hangsúlyom ezeket? Miért hangsúlyozom? Hát például, hogyha nem gondolom végig, hogy bizonyos szavaimnak és cselekedeteimnek milyen következményei vannak is lesznek, vagy milyenek voltak, akkor tulajdonképpen nem végeztem önreflexiót, nem elmélkedtem, és nem tudtam gyakorlatba helyezni az Isten igéjét. Hát szükség van bizonyos értelemben helyes önreflexióra is, elmélkedésre, ahhoz, hogy az életszentségben növekedni tudjunk. Vajon alkalmaztuk-e azt az igét, amelyet tanultunk, és amelyet szentnek tekintünk? És akkor szeretném a protestáns újfordításból, a 141. Zsoltárból a 3. és 4. versnek az első felét felolvasni, mert tulajdonképpen a zsoltáros Dávid zsoltára, Dávid kéri ezt. Mi is imádkozzuk ezt. Adjon az Isten nekünk is bölcsességet, hogy tanítson meg minket, hogy mikor szóljunk és mikor hallgassunk. Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását, ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, hogy bűnös dolgokat műveljek a gonosztevőkkel együtt. Bizony a Jóisten minden élethelyzetben tanítani akar minket, hogy tanuljunk meg vele járni. Ne sebeket osszunk a szavainkkal, hanem gyógyítsunk, szeressünk, ahol csak lehet. És a 32. Zsoltárból is akkor felolvasok két verset, mert nagyon-nagyon megfogott engem, és nagyon tanulságos. A 8. és 10. verset. Értelmet adok neked, megtanítlak az útra, amelyen járnod kell. Tanácsot adok neked, a szemem rajta nyugszik, vagy a szemeimmel tanácsollak téged. Tanácsot adok neked, a szemem rajtad nyugszik. Rajtad tartom a szemem. Mit jelent? Vigyázok rád. És jelenti azt is, hogy szelíden tanítalak, vezetlek, bátorítalak, tanácsollak. 9. vers. Ne legyetek olyanok, mint a ló és az öszvér. Értelem hiány, úgyhogy kedvük ellenére fékkel és kantárral kell őket kényszeríteni. Különben nem közelednek. Tanít minket az Isten igéje, hogy ne viselkedjünk úgy, mint a ló, meg az öszvér, akiket fékkel és kantárral kell megzabolázni. Hát a Jóisten ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy különböző nehézségeket, megpróbáltatásokat, szenvedéseket kell megengedjen az életünkbe, ahhoz, hogy magához közel vonjon. Hogy végre megtanuljunk hallgatni. Végre, amikor beszélünk, akkor az arany alma legyen ezüst tányéron. Építse a gyülekezetet, és építse a másik ember lelki világát, és ne rombolja. És akkor a 10. vers, a bűnöst sokféle szenvedés éri, de aki az Úrban remél, az fenntartja irgalma. Tehát nem csak a gonoszt, mint ahogy itt a Károlynál van fordítva, hanem tulajdonképpen a bűnöst sokféle szenvedés éri. De aki az Úrban remél, az fenntartja irgalma. A bűnös sokféle szenvedés éri. Aki nem akar Istenhez térni, hanem például kétfelé sántik át, annak sok bánata, sok szenvedése lesz. Mert saját magának keresi a bajt, és abban magára marad, de aki az Úrban bízik, azt az Úr kegyelmével körülveszi, bölcsé teszi, tanítja, szemeivel tanácsolja, bátorítja őt. Jakab apostolnál hogy olvastam a 3. fejezet 10. versébe? Ugyanabból a szájból jő ki áldás is átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. És meg is adja rá a választ. Vajon a forrás ugyanabból a nyilásból csörgedeztete édest és keserűt? Avagy atyám fiai, teremheti a fügefe olajmagvakat, vagy szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Tehát, kedves testvéreim, az Isten igéje a rágalmazást és a pletykát átoknak mondja. Aki ilyenekkel él, az átkot mond saját magára és másokra is. Ellenben a másik iránti mentő szeretet és a másik iránti tiszteletből kimondott szó áldást hoz mind önmagunkra, mind másokra is. Kedves testvéreim, vajon kevesebbet imádkozunk azért, akivel kapcsolatban problémáink vannak, és nem-e inkább többet kritizáljuk őt? Általában ez jellemzi, hogy többet kritizálunk valakit, mint amennyit imádkozunk érte. Ez kifejezi és megmutatja a mi szívünk állapotát. Viszont, hogyha a mi szavaink a másik iránti szeretetből fakadnak, tiszteletből, akkor áldást hoz ez mindenkire, magunkra is és őrá is. Mert először is jó példát mutatunk. Jó példát mutatunk azzal, akivel beszélgetünk, hogy hogyan szólunk és miképpen vetünk fel egy témát, vagy beszélünk valakiről, vagy valakivel kapcsolatban. És ez üzenet a másik embernek, hogy kedves testvérem, bizony neked is így kellene beszélni. Nem kell kimondanunk, csak a példával be tudjuk ezt mutatni. Másodszor azért is hoz áldást, mert a szeretet és a tisztelet indítéka és az imádsággal megszentelt előzetes hallgatás Isten áldásává érleli a beszédünket. Hát bizony a proféták sokat imádkoztak, elmélkedtek, a természet műveit és Isten műveit keresték mindenben, és megtalálták. És így tudtak bölcs emberekké válni, és amikor megszólaltak, akkor áldás volt az ajkukon. De testvéreim, ne csak szóval szeressünk, hanem a tettel és igazsággal is. Gyakran nem elég szóval, sokszor hatalmas dolog a szavainkkal építeni, gyógyítani, szeretni, tanácsolni, vigasztalni, bátorítani. Ezekre szükség van. De ne csak szóval szeressünk, hanem tettel és igazsággal is. Például látogassuk meg az illetőt. Kérdezzük meg, hogy valamiben tudunk-e neki a segítségére lenni. Van-e valamire szüksége? És tegyük meg érte azt, amit megtehetünk. Ez bizalmat és szeretetet fog kiváltani a másik emberből. Ez nem megy másként, csak hogyha meghalunk önmagunk számára. Miért? Mert az időnkből, ami mindenkinek kevés. A szívünkből és valamelyest a javainkból fogunk neki adni. Másképp ez nem fog menni. Van egy hittestvérem, akivel évek óta egy kicsit megterhelődött, vagy nehéz volt a kapcsolatom, és sokat szenvedtem emiatt, különösen a megnyilatkozásai miatt. És hát próbáltam ilyen olyan lépéseket tenni, érte? Végül is azt mondták, hogy meglátogatnak. Mi is meglátogattuk őt, azt mondták, hogy eljönnek és meglátogatnak családostól. Hát mondtam, hogy rendben van, és elhatároztuk, hogy az egész délutánt, ebédtől kezdve, közös ebéddel, közös vacsorával, minden teljesen odaszánjuk nekik, az egész családnak. És teljesen arra figyeltem, hogy neki örömet szerezzek, hogy ő jól érezze magát, hogy ő azt érezze, hogy megtiszteltem, hogy szeretjük őt, hogy fontos ő nekem. És amikor este elköszöntek, akkor azt mondta, hogy minden reményét fölülmúlta ez a beszélgetés és ez a találkozás, ez az együttlét. És nagyon örültem neki, és azóta nagyobb a békességem, és azóta jobb a kapcsolatom ezzel a hittestvéremmel és a családjával. Annak ellenére is jobb, hogy számos kérdésben teljesen másképp látunk és másképp gondolkodunk. A 6. Zsoltár néhány versével zárom az áhítatot. Nem a Károli, hanem egy másik fordítás szerint olvasok fel, ami tulajdonképpen egy imádság, egy könyörgés. Talán már felolvastam, de akkor ismét felolvasom a 6. Zsoltár 3. versétől a következőt. A protestáns új fordítás szerint fogom felolvasni. A 6. Zsoltár 3. versétől. Kegyelmez, Uram, mert elcsüggettem, gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim. Lelkem is csupa reszketés, és te, Uram, meddig késel? Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy. Kedves testvéreim, szívből kívánom, hogy a mi szavaink áldást közvetítsenek, és ne átkot. És a pletyka és a rágalmazás helyett inkább tanuljunk meg hallgatni, és az illetőért imádkozni, őt tanácsolni, és mindenkinek jó példával előjárni. A szavainkkal is, és a cselekedeteinkkel is. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.